híreinket hallották.
Talentum. Beszélgetések életről és értékekről. Műsorunk mai adásában Orbán Bori énekes és színésznővel Borsovszky Tibor beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsovszky Tibor. Mai vendégünk Orbán Bori, énekesnő és színésznő. Mély tisztelettel üdvözöllek itt nálunk a Mária Rádióban, Isten hozott, szervusz!
Nagyon szépen köszönöm, szervusz!
Kedves Bori, mint minden kedves vendégünktől szoktunk kérni egy szentírási idézetet, szinte egy belépéshez. Parancsolj!
Az egyik a 73. Zsoltár. Már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak.
Köszönöm szépen. Lépjünk tovább egy lépésre, szerintem csináljuk úgy, hogy menjünk sorrendbe. Hogyha volna olyan kedves, és mesélnél családodról, honnan indultál el, testvéreidről, szüleidről, néhány szót, hogyha mondaná, parancsolj.
Eredetileg én szentendrei vagyok, és szüleim festőművészek, úgyhogy egy művész családból származom, és az iskolai, általános iskolai éveimet Szentendrén töltöttem, majd Vácra, a Pikéti Tibor Zeneművészeti Konzervatóriumba kerültem. És ezt követően Pestre kerültem konzervatóriumban, tehát a zene az, amely végig kísérte az életemet. Jelenleg az Udvari Kamara Színházban vagyok színésznő mindemellett.
Jelenleg is Szentendrén élsz?
Hát jelenleg úgy van, hogy próbálok a lábaimra állni, és bátyámmal vagyok albérletben itt Pesten, de most még picit a kétlakiság jellemez, meg alapvetően is nagyon kötődöm a szentendrei házhoz.
Ezt azért kérdezem tőled, mert én is magam is szentendrei diák voltam valamikor, és hát én is nagyon kötöttem Szentendréhez. Engedd meg, hogy megkérdezem tőled, hogy szoktál ott templomba járni?
Igen.
Melyik templomot szoktad felkeresni szentmisére?
A Szent Péter Pál templomot.
Szent Péter
általában.
Pál templomot.
De változó, mert ha Pesten vagyok, akkor Pestre jövök.
Azt misére. Tudod, hogy Szentendre a templomok városa. Azt hiszem 8 vagy 9, sőt, úgy tudom, szent templom is van.
Bizony.
Miután, kedves hallgatóink, én Borival már előzőleg beszélgettem, és láttam, hogy a szíve fölött hordoz egy nagyon szép szűzanya medált, és nagyon jól tudom, hogy a szűzanya közel áll a szívedhez. Hogy kérdezem meg tőled, hogy a hit milyen szerepet játszott az életedben?
Úgy fogom fel az életemet és azokat, amelyek eddig történtek velem, hogy minden egy kegyelmi állapot, minden, mint hogyha a Jóisten folyamatosan oltalmazna, segítene, és megvallom, hogy azért nekem nagyon hitetlen időszakaim voltak. Annak ellenére, hogy a családom katolikus hitben nevelt, és mindent megtettek, voltak időszakok, amikor én azért el voltam távolodva. Ha ez nem is volt úgy tudatos, mert nem Isten ellen fordultam, hanem egyszerűen sajnos bekebelezett így a 21. századnak úgymond a hedonizmusa, és igazából az utóbbi években különösen érzékelem tudatosan is ezt a kegyelmet, és nagyon-nagyon jelen van a hit az életemben. Nem mondom azt, hogy folyamatosan tudom ezt tökéletesen tartani, mert vannak nehézségeim, és vannak olyan állapotok, amikor nehéz, mert a hitet folyamatosan munkálni kell, folyamatosan gondozni kell, és éppen ezért azt érzem, hogy ez mind kegyelem, minden, amit kaptam, minden, ami akár a kis medál a nyakamban, ami itt van, szerintem legalább 12-3 éves korom óta bátyámnak volt akkor gimnáziumba járt, és egy paptanára, és nagyon kedves volt hozzánk, az egész családhoz, és tőle kaptam, és azóta viselem a nyakamon minden nap szinte, tehát csak hogyha szerep van, vagy olyan hétköznapi dolgok, amikor tudom, hogy esetleg baja eshet, akkor veszem le a nyakamból. Tehát én egy hatalmas kegyelemnek élem ezt meg, mind a mellett, hogy a hálát nagyon fontosnak tartom gyakorolni, mert hiába mondom sokszor, hogy hú, de hálás vagyok, Istenem, jaj, nagyon hálás vagyok, jaj. Mégsem mindig élem meg igazán a szívembe, szóval nekem inkább a dolgok megélése, igazi átélése az, ami nagyon fontos cél, hogy ne csak kimondjam, hanem megéljem.
Elárulom, kedves hallgatóink, hogy Borit onnan ismerem, hogy jelenleg is szokott énekelni a Madarak című, vagy nevű együttesben, és mondták, hogy ő egy kis angyal, tehát hogy őrzi, védi az együttest is, és őt is őrzik és védik. A kérdésem, amely arra irányulna, hogy mi inspirált téged végül is az éneklésre, mert te tulajdonképpen, hogyha hallgatóink megnézik az interneten és meghallgatnak, egy talentum vagy. Ezért is hívtalak meg a Talentum című műsorba, és igen, fiatal, Bori, tehát mi inspirált arra, hogy énekes legyél? Azon kívül, hogy egy adottság is ez, tehát ez egy fontos dolog, de belsőleg hogy jött ez a dolog? És még egy dolgot hagyd mondjak itt a hallgatóink számára, mert körülbelül 3 műfajt ölel át Borinak a művészete, az ének művészete. Az egyik az a népi ének, és erről majd beszélünk. A másik a sanzonok, amiket szokott énekelni. És van egy harmadik is, ugye úgy tudom, hogy bossanovákat és jazzt is énekelsz. Parancsolj, néhány szót, hogyha mondaná hallgatóink számára.
Nagyon köszönöm a kedves szavakat, meg a Madarak vezetőinek, Mikinek különösen, hogy tényleg ilyen szépeket mondott. Mindig olyan öröm visszahallani, hogy ilyen jó szépeket mondanak, hogy ennyi jó emberrel lehetek körbevéve. Hát én ezt is úgy fogom fel, hogy mint ahogy végig ér ez a kegyelem, hogy ez is az, hiszen tulajdonképpen én gyerekkorom óta azt érzem, hogy hát úgy nem is tudom igazából, hogy mihez értek, mert úgy nagyon semmihez az éneken kívül, meg most már a színészet az, amiben egy kicsit a szárnyaimat bontogathatom, de hát az egy hosszú út, bízom benne, és nagyon szeretném, hogy az kiteljesedjen. Ez nagy cél, de visszatérve, mindig azt gondoltam, hogy talán az ének lehet az egyedüli, amit tényleg úgy kaptam, és tudok adni benne. Én most már mondom azt, hogy adni, mert sokáig csak öncélúan volt bennem egy ilyen, hogy hát az a lényeg, hogy én kiénekeljem a fájdalmakat, de nem gondoltam arra meg érzéseket, hogy az embereknek mennyit lehet adni, és most tudatosan tudom, hogy azt a mindenit, ez is milyen nagy dolog, hogy ezzel adok. És tulajdonképpen ezt érzem, hogy ez úgy jött, hogy egyszerűen csak jött anyukám, valahogy nem is tudom, hogy felismerte egyáltalán, hogy így kis 8 éves kislány koromban, hogy milyen a hangi adottság, vagy bármi is volna nekem, hanem beiratott Szentendrén a Vujicic Tihamér zeneiskolába, Szvorák Katihoz, és akkor én ott énekeltem, nagymamám székely származású, és akkor ő megtanított nekem eredeti népdalokat, és akkor így csak úgy ezek a dolgok megtörténtek.
Ez egy nagyon érdekes, amit mondtál, megtörtént ez, hisz ebben benne van az isteni szeretet és az adomány, ami részedre van.
Igen.
Egy picit beszéljünk a népi éneklésről. Ugye 15 éves korodban te már a Kecskés együttesbe, Kecskés András együttesében énekeltél. Úgy tudom, hogy csángó, székely és magyar népdalokat.
Meg dalmát.
Meg dalmát népdal, így van. Hogyha volna kedves, néhány mondatot mondanál erről, és azzal kapcsolatban még szeretnék kérdezni, hogy hangszeren játszol-e?
Hát volt kötelező zongora, ugyebár a konziban. Nem igazán az erősségem. Illetve még emlékszem, amikor Kecskés Péter gitárra próbált tanítani, illetve ő fantasztikusan tanított, csak én voltam eléggé. Nekem nem ment ez, hogy nem mennek a hangszeren való játékok. Mondjuk az tény, hogy gyerek voltam, meg kamasz, kiskamasz, meg ugye nagy kamasz, ugye. De hogy... és teljesen más agyi állapotban voltam, meg érzelmi állapotban. Lehet, hogy most megint más lenne.
De hagyd kérdezem meg tőled, hogy Kercsés Andrásék, hogy fedeztek téged föl? Az, hogy te Szentendrén laktál, mert ők is ugye szentendreiek.
Igen.
Hogy hallottak téged valahol énekelni?
Hú, szerintem igen, én csak arra emlékszem, hogy ilyen egészen kislány voltam még, tehát ilyen, nem is tudom, szerintem még szinte nem is kamaszodtam, szerintem. Amikor már András a szárnyai alá vett, és engem ezt a kis, tényleg ilyen, azt se tudtam, ki vagyok, hol vagyok, mi vagyok, adott nekem, tehát hogy dalokkal bízott meg, kísértek engem. Ez egy olyan, tényleg, nem akarok szót ismételni, de tényleg az Isten oltalma és adománya volt szintén, hogy ezt felnőtt fejjel látom csak igazán. Hát akkor csak azt éreztem, hogy ez csodálatos, és hogy ezek a dalok, és hogy ahogy ők játszanak, és nyilván azt is tudtam, hogy ez óriási dolog. Tehát engem kiemelt akkor az ő, én ezt segítségnek látom, az ő segítségük azzal, hogy én ott énekelhettem, azzal, hogy én ezeket a dalokat énekelhettem, és hogy ők megbíztak bennem, hogy ebbe a kislányba meg hittek bennem. Hatalmas dolog volt, főleg abba az időszakba, amikor azért az általános iskola éveimről nem tudnám azt mondani, hogy 100%-ig azt éreztem, hogy nagyon jó volt, mert nem volt 100%-ig örömteli. Viszont tényleg csodás volt, hogy énekelhettem. Szóval ez volt mindig is az, hogy ami engem át tovább vitt, és Andrásék ezzel a régi zenével nagyon nagyon sokat adtak.
Andrásék kitűnő zenekar, a Kecskés Együttes, és egyik kollégánk, Molnár Péter, aki itt a rádióban is önkéntes riporter, nagyon jó szívvel emlékszik rád, és én úgy tudom, hogy találkoztatok is egy jótékonysági koncerten, majd erről beszélünk. De van egy másik oldalad is, az pedig a jazz. Na most, ha erről néhány mondatot mondaná hallgatóink számára, parancsolj!
Én 15 éves koromig tanultam népi éneket. Amikor a konzervatóriumba kerültem, akkor egy évet még, és utána én átmentem jazz énekre. És itt tulajdonképpen megint egy teljesen más világ jött elő. Tehát, hogyha most elmondhatnám, én a jazznek a korai időszakát szeretem nagyon-nagyon. A ragtime-ok, azok a dalok, amikben, tehát nagyon szeretem az improvizációt is, de nekem az gyengeségem. Én azt gondolom, hogy nincsen arra nekem igazán, tehát hogy nem abban érzem kiteljesedve magamat. Egyébként a jazz egy nagyon nehéz műfaj, nagyon sok elméleti tudás szükséges hozzá, nagyon jó hallás szükséges hozzá, és nagyon jó érzék szükséges hozzá. És igazából engem a konziba Kovács Linda tanított, majd még megélhettem azt, hogy az Etüd Konzervatóriumban Vinant Gábor taníthatott. Tehát nagyon szeretem egyébként csinálni, viszont most érdekesség, és itt jön be, hogy a francia chanson, hogy a francia jazz is, tehát hogy olyan francia dalokat, amik swingbe vannak. Szóval én nagyon kedvelem ezt. Picit nekem össze is folyt így ez a dolog most, hogy a jazz és a francia műfaj. És minél inkább az archaikus irányt szeretném előhozni a jazzben is. Tehát a Django Reinhardt féle vonalat, hogy most, ha Isten is úgy akarja, akkor a második lemezem megjelenhet, és ott a valami swinggel működöm együtt, ahol kifejezetten francia dalok vannak jazzesítve, hol persze azért a chanson is abszolút megmutatkozik.
Ez egy érdekes, amit mondtam, mert tulajdonképpen a jazznek az őshazája az Egyesült Államok, tehát amerikai stílus is éneklet, tehát az amerikai
igen,
jazz.
Igen, énekelem.
Végeredményben teljesen igazad van, és Magyarországon nagyon jó jazz együttesek és zenekarok vannak, ami tulajdonképpen én úgy értelmezem, mint zenész, hogy ez a szabadon, szinte szabadon tudtok zenélni, de ehhez viszont marha nagy tudás kell. Tehát
igen.
Egyrészt ugye a harmóniáknak az összeállítása, másrészt pedig az improvizáció, főleg itt a zenészeknél. De van egy harmadik folyamat, és ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye én megmondom, kedves hallgatóink, hogy hallgattam Borit az interneten Edith Piafot énekelni. Na most Edith Piaf, elmondom önöknek, nekem az egyik kedvenc énekesnőm, fantasztikus sanzonokat énekel, és itt szeretném tőled megkérdezni, hogy volt, hogy becsuktam a szememet, és hallgattam az énekedet, és olyan volt, mintha Piafot hallanám. Hogy tudod azonosítani magadat az előadóval?
Ezt a kérdést egyébként én nagyon azt látom, hogy két szempontból lehet megvizsgálni, mert egyrésztről, hogyha színészileg tekintem ezt, akkor ott ugye a karakternek minél inkább a megismerése és az ő megélései, érzései, tehát minél többet megtudni a karakterről, tehát akkor Edith Piafról, akire tehát fantasztikus, tényleg utánozhatatlan, és akkor majd itt majd folytatom, csak nem akarok közbevágni az előző gondolatomban, mert nagyon is hajlamos vagyok, hogy tulajdonképpen színészileg így minél inkább megnézni, és akkor a hanggal azonosulni, tehát a francia nazalitást is ugye felvenni, és akkor minél inkább, hogyha beleengedem magam ebbe az állapotba, és az ő megismerésébe tudok úgy azonosulni, hogy akár a dallamot is fülből úgy szedem le, és én minél inkább úgy énekelek. Ez a színészi szempont, hogy ha így nézem, akkor ez így rendben is van. És viszont ott van a másik szempont, hogy énekesnőként. Énekesnőként nem jó, hogyha az ember utánozni akar egy ennyire nagy énekesnőt, mert ő belőle csak egy van, és utánozhatatlan. Viszont én ezt egyébként sokáig nem vettem észre, és az volt a célom, hogy hát én valóban hasonlítani, de jó, szeretném is, hogy hasonló legyen. És megfigyeltem, hogy nagyon könnyen, úgymond idézőjelesen, tudom ezt a nazális hangzást így utánozni, és ez így jó érzés volt, és akkor szinte erre rá is játszottam szerintem, hogy ez ennyire hasonló legyen, de ez nem jó dolog, mert Edith Piaf tényleg utánozhatatlan, csak az is tény, hogy én nagyon szeretem ezeknek a sanzonoknak a világát is ugyanúgy visszaadni, és akkor néha akaratlanul is beleviszem azt a hangzásvilágot, amit az adott énekesnő énekel el. És ez ugye iszonyú ambivalens. Most már az a célom, hogy minél inkább önmagamat keressem és találjam meg. És ebben volt hatalmas segítségemre, és ez is a óriási kegyelem, az első lemezem, a Másanzon, amit Miké Montanaro occitán zenész és zeneszerző írt nekem, amiben a saját hangomat kereshettem meg, és ez egy út, én keresem a hangom, viszont most már úgy érzem, hogy nagyon önazonosság felé, hát nem azt mondom, hogy nagyon közel állok, mert ez nem igaz, az ember nem tud igazán, de keresem az utat, és sokszor meg tudom találni. Vannak olyan időszakok, mikor megtalálom.
Volt egy Kis Madár című darab, amiben ugye Edith Piaf dalokat adtatok elő. Ezt ma is éneklitek? Tehát előadjátok?
Azt hiszem 2017-ben az Óbudai Kulteában adtuk elő felolvasó estként, és Kelecsényi László írta a darabot. És itt a gyerek Edith Piafot játszom gyakorlatilag 18 éves koráig, és itt tulajdonképpen a színészet itt nem teljesen kezdődött, de gyakorlatilag azért kezdődött, igen. Úgyhogy ez is egy fantasztikus megélés volt, és nagyon, nagyon, nagyon szeretem. Egyébként a darabnak most volt folytatása a Bajor Gizi Színész Múzeumban, és bízunk benne, hogy ezt most már nem csak felolvasó estként, hanem rendesen eljátszva is tudjuk előadni. Mondjuk így is egyébként megvolt, azt mondták a közönségből emberek, hogy azért olyan volt, minthogyha nem csak felolvasva lett volna, tehát hogy ők érezték ennek a játékát is.
Ez nagyon érdekes, amit mondtál, de én úgy tudom, hogy te magyar sanzonokat is, sőt Karádi Katalint is énekelted. Ezt ugyan nem hallottam, de bízom benne, hogy mert Karádi Katalinnak is egy meghatározó stílusa volt, és egy meghatározó hangsúlya, amivel énekelt. Hogyha erről is mondanál a hallgatóink számára néhány mondatot.
Hát ezt sem magamnak köszönhetem, mert nagyon sokszor mondta Páncél Kristóf kollégám,
ő az állandó kísérőd, ugye? Az
igen, igen, zongorista és énekes. Ő eredetileg egyébként énekes és énektanár, viszont fantasztikus zongorista is, mind a mellett, hogy fantasztikus énekes. Úgyhogy ő az, aki ezt mondta nekem, sokszor forszírozta, illetve Kelecsényi László író is. Tehát nekik köszönhetem azt, hogy én már a magyar sanzonokat is énekelhetem, hiszen én nem voltam erre eléggé nyitott valamiért. Nem tudom, nekem vannak ilyen furcsa állapotaim, amiket én nem értek egyébként, amikor nem vagyok elég nyitott valamire. És jelenleg meg így annyira szeretem ezeket a dalokat, hogy így mindig mondtam, szoktam is mondani Kristófnak, hogy fú, de muzsikáljunk egy karádi dalt is, minden, és de nekik köszönhetem. Tehát olyan gyönyörű dallam világuk van ezeknek a daloknak, hogy azt én így ma nem is tudom, nagyon, nagyon kevés dalban hallom csak vissza, de azért vissza lehet, de nagyon kevésben. Gyönyörű, gyönyörű világok ezek.
Elárulom, kedves hallgatóink, hogy Bori hajnalban jött vissza egy fellépésről, nagyon fáradtan érkezett a stúdióba, de most, hogy beszélgettünk, csillog a szeme, hogyha a dalokról beszélünk, és ez szerintem jó, és önöknek pedig azt kívánnám, és kérem önöket, hogy hallgassák meg őt az interneten, nem fognak csalódni abban, amit beszéltünk itt. De egy kicsit lépjünk tovább, jelenleg mind dolgozol, és ehhez még hagyj kérdezek egy provokatív kérdése. Mennyit szoktál gyakorolni egy fellépés előtt?
Én nem annyira sokat gyakorlok egy fellépés előtt, ez probléma egyébként. Azért is, mert tehát a szövegeket azokat mindenképpen átismétlem, hiszen a francia daloknál fontos azért, hogy ne énekeljek ostobaságot. Ettől függetlenül azért ez megszokott szerintem történni, de sokkal inkább az átélést az, amit én nagyon nagyon élvezek ezeknél, hogyha főleg a sanzon világáról van szó, de minden dalban, tehát én szerintem az átélés az alapvető fontosságú, én azt gondolom. És éppen ezért az átélés véget, én azért nem gyakorlom túl a dalokat annyira, mert azt szeretem, ha a színpadon születik meg az az érzés. És ezért sokkal jobban szeretem, amikor ott születik meg. Viszont fontos az is, hogyha más felállásban vagyok, vagy nem muzsikáltunk eleget az adott felállással, akkor viszont nagyon fontos a próba. Tehát, hogy az egyébként azt gondolom, hogy ezek fontos dolgok, és felkészületlenül nem is szeretek színpadra állni.
Egyébként lámpalázas vagy a fellépések előtt?
Én az vagyok, kifejezetten, igen.
De amikor már fenn vagy a színpadon, akkor gondolom, ez felenged ez a dolog,
igen.
És mert, hogy én láttalak az interneten, szinte átadással adod ezeket a dalokat elő.
Ez nagyon változó, mert nagyon sok mindentől függ, hogy a közönség, a helyszín, hogy éppen én milyen aktuális lélekállapotban vagyok, de egyébként abszolút így feloldódik az ember, és akkor én olyankor már átrepülök egy másik új
egyébként
világ.
A fellépéseiden vox humanában van, tehát emberi hangot használtál, vagy mikrofonban szoktál énekelni?
Mikrofonban
énekelsz. Hogy kérdezem meg, hogy jótékonysági fellépés szoktál vállalni?
Igen, hogyha felkérnek, én nagy örömmel vállalok.
Úgy tudom, hogy koncert. Július 2-án felléptél a Szent Mihály templomban, ugye?
Igen, így igaz.
És így akkor igaz. Találkoztál Molnár Péter kollégánkkal is. Értelek.
Igen, köszönöm szépen.
Egy pillanatra engedd meg, hogy kérjek tőled valamit. Miután tudom, hogy népi énekeket is énekelsz, elénekelnél-e most itt a hallgatóink számára egy rövid éneket, hogy hallják is a hangodat?
Igen, abszolút, és nagyon szépen köszönöm. A dal Szűzanyáról és a kis Jézusról szól egy népdal. Felkelikén jó rág vált hajnalban, megmosdóztam minden bűneimtől, megkendőztem aranykendőzőmvel,
s kimeni kín ajtóm elejében. Nyitva látom mennyország ajtaját, s azon fejjel egy rengő bölcsücskét. Mellette van anyánk Szűz Mária, s a lábával rengetgette vala. A lábával rengetgette vala, s a szájával mondogatta vala. Aludjál, aludjál, Istennek báránya, mert te jöttél világváltságára.
Hú, ez nagyon szép volt. És hogy néztelek, hogy énekelted teljes átéléssel, én azt gondolom, hogy a szűzanya szívét is megmelengetted.
Nagyon köszönöm.
De beszéljünk egy másik témáról. Ugye az elején említettem, hogy te színésznő is vagy. Úgy tudom, hogy a Magyar Színi Akadémián végeztél, aztán OK-i kettest tetted le a Thália stúdióban, ugye?
Hát ez kicsit azért bonyolultabb.
Javítsál meg.
Hát csak annyiban, hogy én jártam valóban a Pesti Magyar Színi Akadémiára, viszont egy fél évet töltöttem ott, ahol egy nagyon erős képzést kaptam, és egy nagyon-nagyon jó tanároktól, és nagyon jó közösségben. Viszont nehéz volt összeegyeztetnem az énekkel egyrészt. A Pesti Magyar Színi Akadémia teljes embert igényel, és nagyon fontos ott lenni teljesen színészileg, vagy hát tanítványként, tehát diákként. Viszont nekem az énekek miatt, tehát ugyanúgy fontos volt, hogy az éneket is ugyanúgy tudjak fellépni, és emiatt is, meg mert én magamat színészként, vagy hát színészként, színész tanoncként, de nagyon gyenge láncszemnek éreztem akkor, azt gondoltam, hogy nekem ez nincsen tehetségem, stb. És úgy gondoltam, hogy hát én elmegyek. És aztán végül rájöttem, hogy hát én mégiscsak szeretném a színészetet, viszont az éneket is szeretném, tehát akkor így átmentem a Thália tanodába, ahol is megcsináltam a két OK-s képzést, befejeztem végül is, és akkor jött az újabb hatalmas kegyelem az életembe, amikor is egy kedves barátom által, aki tulajdonképpen az Udvari Kamara Színház igazgatóját ismerte, Andrássy Attilát, és nagyon mókás, hogy én oda énekesnőként mentem, tehát én akkor már le akartam mondani a színészetről teljesen, hiszen akkor még azt hiszem, hogy a Táliába jártam, és nem, igen, a Táliába jártam, de nem szerettem volna befejezni feltétlen, hanem az egészet abba hagyni, és csak az éneknek élni. Na mindegy, és akkor az Udvari Kamara Színház igazgatójával, Andrássy Attilával, aki a színház rendezője is, találkoztam, és megkérdeztem, hogy én énekelhetnék-e a színházba rendszeresen, vagy akármi. Persze azért nem akarok álszent lenni, nyilván ott volt a fejembe, hogy hát talán egy kis szobalány szerepre esetleg, hát, hogyha még jó lehetek, de hogy nem voltak olyan ambícióim, hogy most én olyan színésznő legyek, hanem valami kis akármi, de az énekre elsősorban. És akkor ez úgy történt, hogy ahogy Attila megkérdezte, Andrássy Attila, hogy én azért egy dialógust megtanulnék-e a következő alkalomra, mert hogy mindenképp kíváncsi arra, hogy színészileg. Megtanultam, és az a hatalmas dolog történt, hogy azt mondta, hogy ő foglalkozni szeretne velem. Képeztek engem, Csizmadia Gergő tanított a színházban, és illetve Kálló Béla is, és Andrássy Attila.
Hogy kérdezek valamit, és hogyha volna kedves, hogy a hallgatók is tudják, hogy hol találják meg ezt az Udvari Kamara Színházat? Ez az egyik kérdésem. A másik pedig az, ugye a színészet az egy komplex dolog, tehát abban van mimika, testmozgás, tánc, ének, amiből te már az éneket teljes mértékben elsajátítottad, a többit meg gondolom, hogy a gyakorlatban fogod. De viszont jelenleg milyen darabokban szerepelsz? Tehát, hogy hol van ez a színház, ez nem az első kérdésem, és jelenleg milyen darabokban szerepelsz?
A színház a Pozsonyi út 58-ban van, a református templom, altemplom részén, tehát tulajdonképpen itt igen közel, és a darabokat meg hogyha lehet egy ilyet, hogy az mkuk.hu oldalán tudja bárki megtekinteni, tehát nagyszerű történelmi darabok vannak, és...
Például mondanál egy történelmi darabot?
Igen, az Anzsú például, ahol a Gyulai Várszínházban játszottuk pont ugye tegnap, a tegnapi nap folyamán, illetve akkor már elmondok egy-két dolgot, hogy augusztus 20-án Nagyváradon fogjuk játszani. Azt hiszem, hogy a Magyar Kulturális Napok keretében a Magyar Polgári Egyesület meghívására, és ingyenes is az esemény, hogyha bárki ott el tudna esetleg jönni, meg Püspökladányba fogjuk augusztus 22-én, illetve augusztus 30-án Marosvécsen a Vas Albert darabot a világ és a vége címmel, a Jönnek és az Adjátok vissza a hegyeimet című kisregényekből írta Andrássy Attila és Szigeti Réka dramaturg, aki még az egészben mindkét darabban
Tesebben az Anzsú darabban főszerepet játszol, vagy mellékszereplőként dolgozol?
Hát tulajdonképpen nevezhető kvázi az egyik főbb szerepnek, ez Nápolyi Johanna szerepe.
Ez jó.
Igen, eléggé. Hát ez egy igen kemény karakter, tehát nem egy kedves karakter, de... Én nagyon szeretem egyébként játszani, és óriási dolog ez is, hogy játszhatom, hiszen én nem hittem magamba, hogy én nem hittem el, hogy én el tudom játszani.
Én, ahogy ismerlek téged, Bori, én hiszek benned, úgyhogy szerintem színésznőnek is meg fogsz felelni, és ez egy nagyon fontos dolog, úgy látom a te életedben. Viszont egy utolsó kérdés, hogyha meg szeretnék kérdezni tőled az idő rövidsége miatt. Milyen szerepet szeretnél eljátszani? Tehát van-e szerep vágyad, amit szeretnél eljátszani?
Úgy kifejezetten azt érzem, hogyha olyan darabról volna szó, amely tényleg mindenki által ismert, és olyan karakter megformálása, amelyet ismernek az emberek, akkor lehet, hogy ez erős, amit mondok, de egyébként... egy Lady Macbethet óriási falat lenne, és nyilván nem tudnám eljátszani, de nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ott mi történik belül lélekben. Tehát egy nehezebb karaktert, nem jó karaktert, azt egyébként nagyobb kihívás eljátszani. És tehát önreflexiót lehet nyerni, én azt érzem, mert ugye, hogyha nézem a karaktert, akkor valamelyest én azonosulni kell ugye vele, és ilyenkor, hogyha belemegyek és nézem, akkor az én hasonló tulajdonságaimat is nézem, és amik hasonlóságokat megéltem, vagy amik hasonlóságok bennem, és így nagyon szert lehet tenni önreflexióra. Úgyhogy ezért. Viszont közben meg azt gondolom, hogy bármely szerep, amiben megbíznak engem, és hisznek bennem, azt öröm eljátszani, és így gondolom, hogy nem tudom, mert mindegyik annyira izgalmas tud lenni. Nem is tudom ezt még.
Ez egy jó végszó, hisz én azt gondolom, hogy Orbán Bori fiatal tehetség valóban izgalmas, és a tehetsége most fog kibontakozni, ezért jó szívvel ajánlom kedves hallgatóinknak, hogy keressék őt meg az interneten. Keressék fel az Udvari Kamaraszínházat, és meglátják, hogy igazam lesz. De sajnos az idő rövidsége miatt engedd meg, hogy néhány szóval búcsúzzak tőled, és hallgatóikkal együtt. Tisztelt hallgatóink, nagy örömre szolgált, hogy ilyen fiatal tehetséget mutassak be önöknek, mint Orbán Bori. Higgyék el, hogy szükség van minél több ilyen tehetségre, aki a Jóistenben való hitében is egyre jobban erősödik, hisz ezt ki is fejezte riport folyamán. Bori egy igazi talentum, érdemes, sőt, sokszor meghallgatni. Amennyiben meghallgatják, rájönnek, kedves hallgatóink, hogy igazán van, számomra már bizonyított tény a tehetsége. Kedves Bori, engedd meg, hogy egy idézettel, amit én nagyon szeretek, búcsúzzak tőled hallgatóink nevében.
Nagyon köszönöm.
Kívánok neked szeretetet, erőt, hitet és bölcsességet, javakat és aranyat, elegendőt ahhoz, hogy segítes másokon. Kívánok neked dalokat és áldott csendet is, és Isten békéjét, amikor egy nap véget ér. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Talentum című műsorunk mai adásában Orbán Bori énekes és színésznővel Borsovszky Tibor beszélgetett. Yeah.